műsor támogatója a Bob-pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől felsővezetői képzésekig. www.mcotraining.ro.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunknak két témája van. Az első, mit hoznak nekünk a következő évek? Románia gazdasági kilátásai, elemzés, értékelés, előrejelzés. Második témánk, pénzügyi befektetési lehetőségek, portfólió kialakítási ajánlások romániai magánszemélyek számára. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonalban Diósi László közgazdászt, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökét, az MCO Training senior trénerét, és köszönöm szépen, hogy elvállalta felkérésemet.
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat.
Tisztelt Diósi László közgazdász úr, megkérem, értékelje, elemezze és jelezze előre, hogy mit hozhatnak nekünk a következő évek Románia gazdasági kilátásai tekintetében.
Ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, ugyanis önmagában Romániát nem tudjuk vizsgálni, hanem meg kell néznünk egy picit a nemzetközi környezetet is, az Európai Uniót, illetve a világgazdasági kilátásokat is, és azt látjuk, hogy az Európai Unió gazdasága az elmúlt években és az előrejelzések szerint a következő években is mondjuk azt, hogy így szenvedni fog. Nagyon kis növekedéssel, vagy éppen mint a német gazdaság csökkenéssel néznek szembe, és ez nekünk azért is rossz hírt, mert ezer szálon kötődünk a nyugat-európai gazdaságokhoz és a német gazdasághoz is, és ezek a problémák, ezek nagyon gyorsan begyűröznek hozzánk, kevesebbet fognak tőlünk venni, kevesebb beszállítói lehetőség lesz, és kevesebb növekedési lehetőség lesz. Tehát ez már is mutatja, hogy Romániának egy nagyon-nagyon nehéz következő évekkel kell szembesülnie a nemzetközi helyzet miatt. Ugyanakkor, ha megnézzük az előző időszak, egy nagyon sikeres időszak volt. A bruttó hazai össztermék növekedésében az elmúlt 20 évben Románia mindenképpen Európa bajnok lett, tehát legnagyobb mértékben itt növekedett, mind az abszolút, mind az egyfőre eső bruttó hazai össztermék, növekedtek a bérek, fantasztikus felzárkózást produkáltak, és az előző évben elkezdett nagyon drasztikusan csökkenni az infláció is. Amit még mindenképpen pozitívumként kell az előző évről megemlíteni, azt, hogy példátlanul magasok voltak a beruházások, szerintem valamennyien látjuk, hogyha járunk az országban, hogy mennyi minden épülnek az utak, azok a nagyon kínos, hiányzó infrastruktúrális beruházások végre elindultak, és már elég sok eredményt is hoztak a számunkra. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy ezek a sikerek nem voltak önmagukban ár nélkül, hiszen hát nagyon nagy mértékben megnőtt a költségvetési hiány, megnőtt az eladósodottsága az országnak az előző években, és a költségvetési hiány esetében is sajnos, és az infláció esetében is most éppen Európa bajnokok vagyunk, ezt mondjuk nyilván szívesen kihagytuk volna, illetve az eladósodottság növekedése és a hiány növekedése miatt az euró bevezetési céldátumnak is, amiket eddig kitűztek, azoknak nyugodt szívvel búcsút inthettünk, hiszen itt nagyon sok mindent kell majd tenni, mire ezek az egyensúlyok helyreállnak. Úgyhogy az előző év vegyes év volt, sok beruházás, csökkenő infláció, viszont a növekedő bérek, a növekedő nyugdíjak azok nem jellemzően nem a belföldi termelőknél csapódtak le. Tehát az a fogyasztás, amit a rengeteg pénz kiáramlása, a sok választás miatt a költségvetést nyilvánvalóan olyan szinten turbozták föl, hogy rengeteg bér és nyugdíj és jutalék és járulék áramlott ki, és ezek jellemzően nem a belföldi termelőknél csapódtak, hanem az importnál. És az importból vásárolt dolgok miatt a javarészt ezzel indokolható az, hogy az előző évi gazdasági növekedés az szinte egy szintben van az előző év, ez azt megelőző évnek a szintjével, tehát egy 0,1%-os növekedés, amire végül is számíthatunk. Persze ennek szerepe van abban is, hogy a mezőgazdaság is egy rendkívül nehéz évet zárta a szárazság miatt. Úgyhogy nagyon megnövekedett az eladósodottságunk, nagyon megnövekedett a külkereskedelmi mérlegünknek a hiánya, amit a fizetési mérlegben helyrehozott azért a külföldi befektetések, a deviza hazautalások, illetve az Európai Uniós pénzeknek a befolyása, tehát az ország semmiféleképpen sincs semmiféle fizetési problémában, nagyon szilárd a bankszektor, jók a bankok tőkésítettsége, úgyhogy makrogazdasági szempontból minden rendben van. Ami a problémát jelenti, az a kormányzatnak a túlköltökezése, ami ugye egy 8,4%-os hiányt eredményezett, és ezt fokozatosan bizony le kell csökkenteni az Európai Unió által, és hát a józanész által is megszabott 3%-os szintre, ami nagyon nagy munkát fog a következő években igényelni. Ugye azt látszik, az idei költségvetésben egy 7%-os hiány cél szerepel, ezt jóvá hagyta az Európai Unió is az elmúlt napokban, ami viszont azt is jelenti, hogy nyilvánvalóan adóemelések lesznek, állami költségcsökkentések lesznek, és ezt mind-mind a saját zsebünkbe fogjuk érezni, mind magánszemélyként, mind vállalkozóként. Úgyhogy nehéz évek jönnek, nehezebben lehet majd haladni, de ez részben annak is köszönhető, hogy az előző évek növekedése olyan magas szintű volt, hogy egy ilyen magasabb szintről már kicsit nehezebb is előre jutni. Persze azért nem becsülném le a saját problémáinkat is. Amit már szintén lehet látni, hogy elkezdett kicsit növekedni a problémában levő cégeknek a száma, megnőtt a csődök, a kintlevőségek száma, megnőtt a rosszul teljesítő hiteleknek a száma, miközben pedig attól tarthatunk, hogy a szürke és a fekete gazdaság a következő években szintén nőni fog. Tehát addig, amíg az adók és újabb költségek egyre inkább sújtják majd a vállalkozókat, úgy fognak egyre többen visszamenekülni a szürke zónába, ha csak nem lehet valamit az adóbevételek behajtásának hatékonysága mellett még tenni. Úgyhogy vegyes a kép, de mindenképpen nehéz évek elé nézünk, és ami még egy nagy szürke volt így a jövendőlésünkben az, hogy mit hoz majd a politikai bizonytalanság, ami ebben az esetben még fent áll. Ugye az elnökválasztásról beszélünk alapvetően, és azt látjuk, hogy a november-decemberi fejleményeknél már megbicsaklott a tőzsde, már megbicsaklott a külföldi befektetők bizalma, és már drágábbá vált a költségvetés hiányának a finanszírozása, tehát valamennyiünk élete is drágább lett, és nem megfelelő politikai környezet esetében ezt kockáztatjuk a következő időszakban is, tehát szigorúan a gazdasági szempontból nagyobb finanszírozási költséggel, kevesebb befektetéssel és kevesebb tőkével fogunk tudni szembenézni. Én azért úgy gondolom, hogy az előző éveknek a nagyon szép fejlődése az mindenképpen megteremti az alapot arra, hogy a következő években a konszolidáció után, hiszen hogyha sikerül ezt a hatalmas költségvetési hiányt lefaragni, és az import többletet lefaragni, akkor azért a lehetőségek továbbra is itt vannak a piacon, és továbbra is jönnek majd a külföldi befektetők, és a továbbra is a helyi vállalkozóknak nyílik majd lehetősége, hiszen nem csak az inflációban vagyunk Európa bajnokok, hanem a fogyasztásban is. Tehát bármelyik időszakot vizsgáljuk az elmúlt 15-20 évről, Romániában nőtt a legnagyobb mértékben a fogyasztás, és a munkabéreknek a reál értéke is. Ami szintén meg fog torpanni a következő évben egyébként, hiszen a nettó bérnövekedés az bruttóban nyilvánvalóan ez magasabb lesz 4-5%, de az infláció hatása ezeket el fogja vinni.
Ön is említette, és a mai nap látott napvilágot az a hír, mely szerint az Európai Unióban Románia áll az első helyen az államadósság tekintetében. Azt is tudjuk, vezető politikusok kijelentették, hogy hetente 1 milliárd lejt fizet Románia csupán a külföldi hitelek utáni kamatokra. Ez évente 52 milliárdot jelent ebben az évben. Ön hogy látja, milyen hatással lesz ez a román gazdaságra?
Itt két fogalmat tisztába kell tennünk. A költségvetés éves adóssága az, amiben Európa bajnokok vagyunk, tehát az a bizonyos 8,5%, amivel tavaly túlköltökeztünk, illetve idén 7%-kal, aztán gondolom következő évben 6-5%-kal fogunk túlköltekezni. Ez a költségvetés adóssága a teljes államháztartásnak az adóssága, tehát ami magába foglalja az előző években felvett hiteleket is, abban Románia még mindig jobban áll az európai átlaghoz képest, hiszen a teljes bruttó hazai összterméknek mintegy 55%-ával vagyunk eladósodva, míg ezek a számok Nyugat-Európában 100-130%-on is vannak. Tehát maga az Európai Unió átlaga is 80% fölötti eladósodottságban, tehát ez nem egyedi probléma. A probléma az nem magának az eladósodottságnak a mértéke, hanem egyrészt az üteme, másrészt pedig az az ár, amit fizetni vagyunk kénytelenek, amit ön is mondott, hiszen Románia kapja a legdrágábban a hiteleket ebben a pillanatban, és pont annak köszönhetően, hogy a makrogazdaság helyzete, a hiány és az infláció és a külkereskedelmi mérleg hiánya miatt nagyon negatív. Tehát ez úgy néz ki, mint egy nagyon eladósodott háztartás, amikor megkapjuk a fizetésünket, és annak rögtön a 30-40%-át hiteltörlesztésre kell fordítanunk, az nem egy jó hír, ami azt jelenti, hogy kevesebb pénzünk lesz beruházásokra, kevesebb pénzünk lesz a közalkalmazottak fizetésére, jutalmazására, és kevesebb pénzünk lesz olyan nagyon fontos célokra, mint például a közoktatás, amiben a 6%-os arányát a GDP-nek még mindig nem értük el, pedig nagyon sokat kell tölteni a honvédelemre is ebben a feszült helyzetben. Tehát összességében a pénz mindenből kevesebb lesz, mert nagyon sok pénzt kell kifizetnünk kamatra.
Ugyanakkor azt is előrevetítették gazdasági elemzők, hogy a lej higulni fog, tehát mindenképpen gyengül a lej fizetőképessége az euróhoz képest, és azt vetítették elő, hogy júniusig egy euróért 5,04 század lejt kell fizetni, és az év végére elérheti az árfolyam 1 euróért 5,088 lejt is el fognak kérni.
Románia ebből a helyzetből nagyon speciális helyzetben van. Hogyha megnézzük az euró lejár folyamot az elmúlt években, és összehasonlítjuk ezt akár a forint, akár a zloty, akár a cseh korona árfolyamával, akkor azt fogjuk tudni látni, hogy borzasztóan stabil volt. Tehát vannak persze kilengései egy bizonyos sávban, úgy 4, 8 és 5 között, de alapvetően sokkal kisebbek ezek a kilengések, mint a többi országnál. Ez azért fontos a számunkra, egyrészt nem mutatja a lejbevetett bizalmat a külföldiek számáról, részéről, másrészt pedig azért is fontos a számunkra, mert hiszen nyissuk ki a telefonszámlánkat, nézzük meg a hirdetéseket az autókra, a vakációkra, és azt fogjuk tapasztalni, az árak több mint felét, és mi is úgy gondolkozunk, ugye, amikor bérbe adunk valamit, vagy ajánlatot kérünk valakitől, akkor az áraknak a több mint a felét euróba mondjuk. És euróba is határozzuk meg, mondom, akár a telefonszámlánkat is. És ennek az a következménye, hogyha az euró lej árfolyam egyszer csak elszállna, akkor azt abban a pillanatban éreznénk az infláción is. Van olyan helyzet, amikor értelme van gyengíteni egy fizetőeszközt, ilyen például Magyarország esetében az, hogy a forint gyengül, az azért jó, mert Magyarországnak egy borzasztóan exportorientált iparát építették fel az elmúlt években, és hogyha gyengül a forint, úgy viszont sokkal többet is lehet exportálni, sokkal több befektető fog érkezni az országban. Viszont, ahogy mondtam már, Románia esetében ez nem így van, tehát Románia borzasztó gyenge export ügyében, tehát minden esetben, hogyha elszáll az euró lej árfolyam, akkor bizony mi azt az infláción, az árakon fogjuk érezni, mind a belföldi, mind az import árakon már másnap. Tehát ez semmiképpen sem jó. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy hát ezt az 5 fölötti árfolyamot, ha megnézzük az elemzéseket, az elmúlt 5 évben minden évben mondták már. Ez egy elég erős lélektani határt jelent, és nem vagyok ebben egészen biztos, hogy ezt át fogjuk lépni akár ebben az évben is. Meglátjuk, a gazdasági előrejelzés mindig egy kicsit rizikós is, csak azt mindenképpen látnunk kell, hogy ennek a gyengülésnek nincsen igazából materiális jelentése.
Mi az ön véleménye a kormány tavaly évvégén elfogadott megszorító intézkedés csomagja, milyen hatással lesz a vállalkozásokra, gondolok itt elsősorban a romániai kis- és középvállalatokra?
Ezt úgy látjuk, hogy ez a csomag egyrészt eléggé ambiciózus, másrészt pedig túlságosan azokra támaszkodik, akik eddig is tisztességesen dolgoztak és fizették be az adójukat. Tehát sokkal jobb lenne inkább azokat a lehetőségeket megkeresni, ahol az adó megkerüléseket lehetne csökkenteni, illetve olyan adónemekben gondolkodni, ami sokkal inkább lehetővé teszi azt, hogy az emberek rendesen befizessék az adóikat. Tehát ez nem igazából egy vállalkozóbarát rendelkezéscsomag, ami azért is veszélyes, mert hogy azért Romániában nagyon nagy szerep hárul a vállalkozókra a gazdaság nevelésében és az alkalmazásokban is. És hogyha azt látjuk, hogy, és erre már számos példát hallottam én is, hogy például az elsődlegesen érintett szektorokban, az IT-ban, az építkezésekben akár ezek a változások átmennek, akkor bizony csökkenni fog akár az alkalmazottak száma, elbocsátásokra kell felszámítani, fölkészülni. Tehát sokkal inkább lenne olyan államháztartási reformokba gondolkodni, ahol az államháztartásnak a kiadásait drasztikusabb mértékben csökkentik, mint amit most ebben a pillanatban felvázoltak. De a terheket nem a vállalkozókra raknák, hiszen nagy szükségünk van rájuk.
Mire kell felkészülniük az elkövetkező években a romániai magánszemélyeknek, ami a megszorító intézkedéseket illeti?
Én itt ketté választanám a dolgot, tehát mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozókra, és azért is, mert hogy a vállalkozóknak mindenféleképpen van lehetőségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez, de mi az MNCO tréningnél Marosvásáron és Székelyföldön is ilyen megoldásokat adunk, és azt látjuk, hogy nagyon sok hatékonyságjavító intézkedést lehet a vállalkozások számára tenni. Tehát mind stratégia készítésben, mind üzleti tervezésben, költséggazdálkodásban, értékesítésben előre lehet lépni, sőt, hát természetesen, ahogy a beharangozóban is mondták, az MNCO tréning az a vezetőképzésben is ott van. Rengeteg programunk van, akár cégre szabott, akár a Hargita Business Centeren keresztül levő programokat említhetném. Tehát ezek mind nagyon fontos, hogy ilyenkor elsősorban is tanuljunk, és költsünk a lehetőségekre, hiszen az elégedett munkatárs és az elégedett ügyfél fogja meghatározni minden cégnek a jövőjét. A magánszemélyek esetében ugyanúgy, ahol a vállalkozásoknál is egyébként, most sokkal fontosabb, mint bármikor először is megnézni a családi költségvetést, megnézni a saját költségeinket, átnézni újra és újra. Az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor számos olyan költséget tudnak találni, amiket meg lehet takarítani, újra lehet gondolni. Meg kell gondolnunk a közép- és hosszú távú befektetési céljainkat. Illetve azt mondanám, hogy a válság azért nem alapvetően a befektetéseket fogja érinteni, azt leginkább az a veszély generálja, amit a csökkenő infláció és a csökkenő hozamok jelentenek, hiszen ahogy a hitelezés is éppen csak kell szárnyak adni a bankoknak, nincs olyan nagy szüksége a pénzre, ezért aztán a pénz, a betétek is, kamata is az infláció együtt nagyon lecsökkent. Ilyenkor a legnagyobb veszély az, hogy olyan ajánlatok jönnek, és ez nem a bankoktól, hanem más befektetőktől szokott jönni, ami hatalmas hozamot, piac fölötti hozamot kínál, ráadásul kockázatmentesen. Aki ilyet hall, az azonnal csapja le a telefonját, vagy szakítsa meg a beszélgetést, mert piac feletti hozam kockázatmentesen soha nem létezett, és nem is fog létezni. Tehát ezek nagy valószínűséggel valamiféle csalásokhoz köthető dolgok. De mindenképpen tudunk jó hozamot is találni. A befektetések és a megtakarítások világa most, amikor így csökken a kamatkörnyezet, akkor mindenképpen átterelődik a befektetési alapokba, átterelődik a vállalati kötvények, illetve a magas jövedelmű állami kötvények irányába, tehát lehet például román államkötvényt is venni, és ezeken a megtakarításokon, például a befektetési alapkezelő kínálatában nagyon ajánlott átnézni, hogy milyen hozamokat kínáltak, és mik azok a gazdasági lehetőségek. Tehát nagyon sokan most inkább az amerikai piac felé fordulnak, az amerikai befektetésekbe befektető befektetési alapokat keresik, illetve amerikai részvényindexeket vásárolnak. De ebben az esetben mindenképpen egy kiegyensúlyozott portfólió felépítése javasolt, ami mind tartalmaz kötvényeket, tartalmaz némi részvényeket is, hiszen azért úgy látszik, hogy még nem jött el egy részvénypiaci összeomlásnak az ideje, de aki a megtakarítását kamatoztatni akarja, én úgy gondolom azért van rá reális lehetősége.
Ez már a második témánk is, tehát akkor megkérném szépen, hogy tisztázzuk a hallgatók számára, hogy mit is jelent az a portfólió, hogyan lehet meghatározni ezt az ön szavaival.
Egy magánszemélynek a befektetési portfóliójánál, amikor kiindulunk, akkor megint csak egy nagyon tudatos pénzügyi felkészültséget kell néznünk, és itt nagyon sok bank ajánl pénzügyi tanácsadást, befektetési tanácsadást, érdemes a szakértőikkel elbeszélgetni, hiszen amikor felállítjuk a portfóliónkat, akkor először is meg kell nézni, hogy mi a mi befektetési profilunk, mennyire vagyunk, hát mondjuk így izgágák, mennyire nézegetjük naponta a hozamainkat, és mennyire vállaljuk be a kockázatokat. Tehát ez először is mindenkinek azzal kell tisztában lenni, hogy mennyire vállal magasabb hozamok kedvéért magasabb kockázatokat, és hát ugye azt általános szabályként elmondhatjuk, hogy aki magasabb kockázatot szeretne, azt megkaphatja, de nagy magasabb kamatokat szeretne, azt megkaphatja, de nyilván magasabb kockázatok mellett. Tehát nyilvánvalóan, aki egy távol-keleti részvényeket szeretne vásárolni, ott lehet, hogy nagyon nagyok lesznek a hozamok, de lehet, hogy nagy lesz a bukta is. Tehát mindenféleképpen először a saját kockázatvállaló készségünkkel kell tisztában lenni. Ezek után, amikor ez megvan, hogy konzervatívak vagyunk, közepesek, vagy pedig vállalkozó szelleműek a befektetéseinket illetően, akkor ennek a függvényében kell felépítenünk először is egy elvi portfóliót, tehát az mindig kell tartalmazzon bankbetétet, kell tartalmazzon állampapírt, államkötvényt, kell tartalmazzon egy kis vállalati kötvényt, befektetési alapokat, illetve részvényeket is, és ezeket olyan mértékben kell súlyoznunk, amennyi a mi profilunkat illető kockázati hajlandóság. Tehát például én személyesen viszonylag konzervatív befektető vagyok, ez már a 2008-as válság óta van, úgyhogy olyan portfóliót igyekeztem felépíteni, ami inkább a lefelé mutató kockázatokat kiküszöbölő, mint hogy a fölfelé mutató lehetőségeket leszedné. Tehát mondjuk az én részvény állományom körülbelül 10%-ot vesz ki a teljes portfólióból, annyi kockázatot vagyok hajlandó elviselni, hogyha valamelyik részvény bedőlne, amellett pedig inkább vállalati kötvényeket és állampapírokat szeretek vásárolni, hiszen ott azért nagy valószínűséggel biztos a hazam. Igaz, hogy nem óriási, nem fog megduplázódni soha, de tisztességes infláció feletti hozamot el lehet érni. Tehát ezt kell mindenkinek eldönteni, hogy mit szeretne, és milyen szinten. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni egyébként a befektetési alapkezelők, akiknek olyan alapjaik vannak, amik leképezik ezeket a termékeket. Tehát van a pénzpiaci alap, amelyik leginkább bankbetétre vagy állampapírba fektet bele. Vannak olyan kötvényalapok, amik vállalati kötvényekbe, és akkor ott már megszabhatjuk, hogy milyen típusú vállalatok kötvényeibe fektessen be. Vannak részvényalapok, amik különböző piacokon, különböző típusú részvényekbe fektetnek bele, például pénzügyi társaságokba, biztosító társaságokba, esetleg kiskereskedelmi láncokba, esetleg technológiai cégekbe, vagy energiahordozó cégekbe, tehát ilyen lehetőségek is vannak, illetve vannak olyan alapok is, amik a alapok alapjainak mondják, hogy ezeknek a keverékét megpróbálják összerakni, ami egyszerre fog befektetők számára biztonságot is, és az átlagosnál kicsit magasabb hozamot is hozni. Tehát ez ennek a dolognak a menete.
Romániában most január 13-án indították el az államkötvény vásárlást, pontosabban a Tezaur nevű államkötvény vásárlását, ami február 7-ig tart. Mi az ön véleménye, mennyire biztonságos befektetni ezekbe az államkötvényekbe?
Teljesen mértékben biztonságos, tehát azért is látjuk, hogy a hozam az nem lesz soha kétszámjegyű ennek az állampapírnak, viszont elég jelentős bankbetét feletti hozama van, tehát aki szeretne nyugodtan aludni és infláció feletti hozamot is szeretne, az mindenképpen ezeket nyugodtan vásárolja. Amikor olyan magas az országkockázat, emlékszünk még a nagy válságból, 2008-9-ből és az azt követő időszakokból, amikor a görög állampapírokba fektetőknek kellemetlen napjaik voltak, hiszen azok egy jelentős részét elvesztették. Az a görög államcsődnek volt köszönhető természetesen, ahol a görög államnak át kellett struktúrálni az adósságait, és így a magánbefektetőknek sem tudta kifizetni az állampapíroknak egy jelentős részét. Ez aztán csődbe sorzult az egész ciprusi bankszektort, mert azok leginkább befektettek bele, de ez egy másik történet már. Viszont hát Románia esetében szó sincsen arról, hogy államcsőd lenne, hiszen ez az európai szinten alacsony államadósság szint, még hogyha a költségvetési hiány rekorder is, ez azt mutatja, hogy mindenféleképpen az ország makrogazdasági stabilitása az nagyon erős, a Román Nemzeti Banknak a devizatartalékai azok kiemelkedően magasak, azok több mint 7 hónapon keresztül tudnák fedezni az ország importját, még hogyha semmiféle bevétel nem lenne devizában. Tehát a makrogazdasági stabilitás erős, még hogyha kockázatok felismerülnek a befektetők részéről, de ennek a hatása az leginkább az árban van, ami ebben az esetben pedig kifejezetten jónak mondható a magánbefektetők számára.
Ön korábban számos évig dolgozott vezető bankszakemberként, és rendkívül nagy, mély és szertágazó tapasztalata van a bankszektorban. Most elhangzottak olyan vélemények, hogy kormányzati szinten vissza akarják szorítani Romániában a készpénz felvételt és a készpénze való kifizetéseket, és számos kereskedelmi bank már korlátozta a napi készpénz felvételt is a bankautomatáktól. Ezt hogyan látja ön?
Ez egy logikus lépés abban a küzdelem, mint a kormányzat ugye a fekete gazdaság ellen folytat, hiszen a fekete gazdaság az alapvetően készpénzen működik, nem utalásokon. És ez a kormányzat részéről teljes mértékben egy reális igény, hogy ahogy már az előző években bevezetett új számlázási és bónadási kötelezettségbe is látjuk, hogy mindenképpen azt szeretné, hogy az adóhivatal látná a forgalmakat, az adóhivatal rögtön tudná azt, hogy milyen számláink és milyen bevételeink vannak. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy nem vagyunk azon a szinten, mint Svédország. Tehát, hogy a Svédország, ahol már teljesen betiltották a készpénz használatát, nem is szeretnénk odáig eljutni, hiszen azért a világvezető hatalom az Egyesült Államokban is még bőven használnak készpénzt. Viszont én azért ezekkel a lépésekkel óvatosan, fokozatosan mennék csak előre, hiszen az infrastruktúra még nem teljesen adott ehhez mindenhez. Tehát nagyon sok hely van, ahol egyszerűen azért fizetünk készpénzzel, mert más módon borzasztó nehéz lenne, és azért ezt a jogát az állampolgároknak és a vállalkozásoknak nem szabad elvenni. Viszont hát az irány az adott, ez a fajta korlátozás a legtöbb országban egyre erősebb lesz.
Sosem lehet túl korán kezdeni, vagy éppenséggel túl későn nekifogni a pénzügyi ismeretek megszerzésének. Ön mit ajánlana ilyen téren a fiataloknak, mondjuk főleg azoknak, akik ezentúl szeretnének vállalkozást indítani, vagy nem feltétlenül végeztek közgazdasági egyetemet?
Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi kultúra az épp úgy része az általános kultúrának, az általános műveltségnek, mint a könyvolvasás vagy a színházba járás. Tehát én nem tudok ilyen megkülönböztetést tenni. Nagyon a szívemhez közel áll a pénzügyi kultúra terjesztése, ezért is volt több alapítványunk is, ahol ezt oktattuk. A kisgyerekeknek már 7-8 éves koroktól elkezdtünk ilyen kurzusokat tartani, egészen felnőtt korig mentek ezek a kurzusok, és ebben fokozatosan vezettük be őket a pénzvilágába, fokozatosan vezettük be őket akár a vállalkozás világába is, tehát már az érettségi előtt állók, és hát akár az érettségi letettek is már utána olyan modulokon vettek részt, amin vállalkozási alapokat tudtak szerezni. Tehát én szerintem ezt elég korán nem lehet elkezdeni, és az a furcsaság történt, hogy mi azt figyeltük meg, hogy nagyon sok kérdést kaptunk szülőktől, mert miután a kurzusokat elvégezték a kicsin gyermekek, ezek után hazamentek, beszélgettek otthon erről, és a szülőket mondhatjuk azt, hogy számon is kérték azokról a dolgokról, amik tanultak az oktatási kurzusainkon. Ugyanakkor, aki meg vállalkozást szeretne, annak megint csak azt tudom mondani, amit már az előbb említettem, hogy az MNQ tréningnél vannak mini MBA programjaink, amik teljes körűen föl tudjuk készíteni a vállalkozásokat is, és vannak egyéb mentorprogramok, egyéb vállalkozói programok, szerintem ebben most már eléggé jó a választék, úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tanuljon, fejlessze magát, hiszen akár egy ügyvéd, egy orvos is nagyon hamar ott fogja magát találni, hogy pénzügyekkel is kell bajlódnia.
Akkor ez maradjon a mai műsorunk zárszava. Én köszönöm szépen Diósi László közgazdásznak, a Románia-Magyar Üzleti Egyesület elnökének és az MNK Training Senior trénerének, hogy ma este megosztotta velünk rendkívül hasznos, értékes meglátásait és nézeteit. Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt ma este beszélgetni önnel. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a segítséget és a közös munkát. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét. Jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Diósi László és Szakács Géza közgazdászt hallották.
Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől felső vezetői képzésekig. www.mcotraining.ro A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.